Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 25. Zsoltárunk második versét, amelyik így kezdődik: Útjaid, Uram, mutasd meg! Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 222. számú énekünk első 4 versének éneklésével. A 222. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a könyv 55. részéből 2 igeverset, a 10. és a 11. eképpen. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem, mondja az élő Isten. Amen. Istenünk az ő igéjében megszólított és várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek, tegyük ezt, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt így. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked, Urunk Istenünk. Áldunk és magasztalunk jóságodért, amelyből élünk. Köszönjük szavad hívását, szent lelked bennünket is összegyűjtő munkáját. Kérünk Jézusunk, bocsáss meg nekünk minden bűnünket, és tárd elénk életnek beszédét. Eléd hozzuk most gyülekezetünk várandós édesanyáit. Kérünk, vigyázd, óvd őket és a kisbabáikat is, és légy majd velük és mellettük a szülés nehéz óráiban, és áld meg az orvosok és szülőnők kezemunkáját is. Kérünk, Szentlélek Isten, bátorítsd az elesetteket, a megtört szívűeket, és erősítsd a betegeinket. Könyörgünk a közénk érkezett gyászoló testvéreinkért is. Kérünk, vigasztald meg őket, ajándékozz meg őket eltávozott kedvesük felőli reménységgel, és adj megsebzett szívükbe békességet és megnyugvást. Szólj és szólíts, várjuk szabad világosságát és útmutatását. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg énekkarunk szolgálatát. Köszönjük a kórus szolgálatát, énekeljünk mindannyian fennállva a 202. számú dicséretünk első versét. Ez így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. az igehirdetés alapigéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a levél 4. részéből, a 12. igeversből. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatul az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Amen. Bizonyára közülünk sokan látták az Éli könyve című filmet. A kiváló színész és komoly hívő, azóta pünkösdi lelkipásztor Denzel Washingtonnal a főszerepben. A történet 30 évvel egy nukleáris háború után játszódik, a Föld kietlem, ahol az életben maradásért és az erős erőforrásokért öldöklő harc folyik különböző bandák között. A főszereplő Éli, akinek a neve azt jelenti, hogy én Istenem, egy rejtélyes, magányos harcos, aki egy sugallattól vezéreltetve egy különleges könyv utolsó példányát viszi nyugat felé, hogy egy megmaradt civilizált, biztonságos városba védelem alá helyezze ezt a példányt. Vándorlása során megérkezik egy kisvárosba, amelyet egy bűnöző irányít, aki pontosan tudja, hogy Éli könyve, azaz a megmaradt utolsó Biblia, a tudás forrása, az élet könyve, amivel befolyásolni lehet az embereket, amivel hatni lehet az emberekre, és meg akarja mindenáron kaparintani. Üldözőbe veszi őt. Éli a harcok során megsérül, de végül eljut a célhoz, egy jól védett, civilizált városba, benne egy könyvtárhoz, ahol átadja az utolsó Bibliát, ami újra kinyomtatásra kerül. Kedves testvérek, nem mondtam el minden csavart, úgyhogy biztatom szeretettel, aki nem látta esetleg ezt a filmet, hogy érdemes megnézni. Éli könyve. Ez a film azért is elgondolkoztató, mert jól érzékelteti a Biblia jelentőségét és az életre gyakorolt hatását. Ennek a kiemelkedő voltát. A nézőket arra is eszmélteti, hogy ez az a könyv, amely az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, sőt azokra választ ad, mint például az élet értelme, a szenvedés, a halál, vagy éppen a halál utáni élet. Ezt mondja tehát ez a film a Bibliáról. És vajon mit mond a Biblia önmagáról? Biblia vasárnap van, több mint egy évszázada, március első vasárnapján kiemelten is a könyvek könyvéről gondolkozunk. Alapigénkben egy olyan mondat szerepel, amely a Szentírásról beszél. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Kedves testvérek, ezen a Biblia vasárnapi ünnepi Isten tiszteleten én három gondolatot hoztam közétek. Először arról fogok beszélni, hogy az ige élő és ható. Másodszor arról, hogy az ige élesebb minden kétélű karnál, áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És végül harmadszor röviden arról a titokról fogok szólni, hogy Isten igéje a történelem egy pontján testé lesz, emberré lesz. Erre fogunk tehát figyelni. Nos tehát, mit mond a Szentírás a Szentírásról, mit mond a Biblia önmagáról? Először is azt tudjuk meg az alapigénkből, hogy az élő és ható. Az első szó ez, amit a Biblia önmagával kapcsolatban elmond, hogy az ige, Isten beszéde él. Él. Persze, hogy él, mert akitől és akiből van, ő maga van, létezik, él. Sőt, ő teremtette a világot. A szavával, az ő igéjével ő alkotta ezt a csodálatos földet. Ő teremtette az embert. Azaz a szavában, Isten igéjében élet, erő van. Kezünkbe vehetünk bármilyen könyvet. Sok nagyszerű könyvet olvastam életemben, bizonyára ti is. De azt a fajta életet és életerőt nem találjuk meg egyikben sem, mint ami ott van benne a Szentírásban, a Bibliában. Él és ezért éltet. Isten igéje nélkül nem lenne egyház. Élő ige nélkül nem lennének élő hitű emberek sem. Nem hangozhatnának el élettel teli prédikációk, amelyekben olyan mondatokat hallunk, amelyek mélyen elgondolkoztatnak az életről, vagy éppen a személyes életünkről. Nem szólnának prédikációk úgy, hogy emberek bűnbánatra induljanak. De az ige él, és éltet. Ezért vagy itt te is, ma, ezen az Isten tiszteleten is. Nincs hit élő ige nélkül, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Igen, sok Biblia olvasó ember tapasztalata ez, hogy az ige él, hogy valamilyen életet fakaszt benne. Elolvasok egy bibliai ige szakaszt, és az elmémben olyan gondolatok születnek, teremtődnek, amelyeknek addig nem voltam a birtokosa. A Biblia fény a sötétben, rávilágít a helyes útra, megmutatja, hogy merre menjünk, segít döntéseinkben. Kenyerünk, lelki táplálékunk lesz, ha lelki értelemben éhezünk. Megörvendeztet, ha szíven találhat. Mivel az ige él, ezért éltet. Tapasztaltad-e te életedben valaha, hogy Istennek egy igéje megmozdít benned valamit? Hogy életet fakaszt. Van-e tapasztalatod arról, amiről szólunk, hogy az ige él, és életerő van benne? Aztán az ige azt is mondja önmagáról, hogy ható. Ez azt jelenti, hogy a Szentírásnak energiája van. Az eredeti görög szövegben ez a szó szerepel itt, az energia szó. Képes letörni az ellenállást. Hatalma van arra, hogy embereket megtérítsen, hogy egy ember járt valahogyan az úton a maga elgondolása szerint. Szíven találja egy ige, és utat vált, megtér addig életéből. Istennek kedves irányba fordítja az életét. Nehémiás könyvében olvassuk, hogy a babiloni fogságból hazatért népet Nehémiás összehívja, és felolvassa neki a törvényt. Azt a törvényt, amit az évtizedek alatt szinte elfelejtenek fogolyként. Fölállítja a népet, és azt mondja, mielőtt országot építenétek. Gyertek, hallgassátok meg, hogy az Isten mit mond. És ha boldogulni akartok a régi új földeteken, vegyétek komolyan. És felolvassa a 10 parancsolatot, és felolvassa ennek a 10 igének a magyarázatát, és a nép megdöbbentve hallja. Azt írja az ige, hogy megkeserednek a szívükbe, és sírni kezdenek, aztán bűnbánatot tartanak. De a bűnbánat után Izrael életének elkezdődik egy új szakasza. Micsoda ereje és áldott hatása tud lenni a Bibliának egy nép életére nézve, ha komolyan veszi azt. Történelem formáló ereje van, ha komolyan veszi egy nép Isten beszédét, Isten magát. Jézus egyszer odalép egy vámszedő asztalához, és annyit mond neki, kövess engem, ez az ember föláll és követi Jézust. Ott hagyja a karrierjét, ott hagyja a múltját, ott hagyja a pénzét, és követi Jézust. Ez az ember lesz, aki az Új Szövetség első könyvét megírja, Máté. Micsoda ereje van az igének. Van egy kedves báránykám, testvérem az Úr Jézusban, aki minden évben többször meglátogat. És mindig elmondja nekem azt, hogy az utolsó beszélgetésünk óta mit értett meg az életből. a családjáról és a családi helyzetéről és a személyes élet útjáról. Mindig van vele egy jegyzetfüzet. Ebben a jegyzetfüzetben le vannak írva az ő életformáló igéi, és mindig felolvassa őket. Ebben az élethelyzetben Isten ezzel az igével adott tanácsot, ezzel adott vigaszt. Ekkor váltottam utat, így házasodtam meg, itt kaptam meg a pecsétet, és idézi az igéket. Megrendítő, hogy Isten egy-egy igével hogyan tisztítja és gyógyítja az életét, hogy milyen mély Isten és önismeret felé nyitotta meg, és hogy milyen világos utakon vezeti. Igen, testvérek, mert igaz, amit itt a Biblia mond önmagáról, hogy Isten beszéde először is élő és ható. Rád hathatott-e? Rád életedben legalább egyszer komolyan hathatott-e ez az ige? Jó, ha olvasod, de nem elég. Sőt, még tanulmányozni is kevés, mivel az ige él és hat, aki olvassa, azt döntésre hívja. Döntenünk kell. Amikor Isten szembesít valamivel, döntenünk kell. Isten megszólított, üzen nekem ma valamit, elhiszem-e, és megcselekszem-e, amit mondott. Aki már befogadta az igét és hitre jutott Jézusban, bíztatom, használd is az igét. Élj vele, használd az igét. Isten azt mondja Ézsaiáson keresztül, ugye így olvastam. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Sok helyzetben használhatjuk az igét, élhetünk vele. Mondok ilyet. Élj vele akkor, amikor támad téged a kísértő. Minden hívő ember átéli azt, hogy jön a kísértő, és hangzik a fülébe a kísértés, aminek egy célja van, hogy az embert elszakítsa Istentől, elbuktassa, valamilyen bűnbe belevigye, és ha lehet, benne tartsa. Istentől eltávolítani az embert. Mindig ezt akarja a kísértő. Valami olyat tegyek, amit Isten biztosan nem akar. Ó, hányszor győz a kísértő és a kísértés az életünkben? De hadd hívjam fel most a figyelmünket arra, hogy élhetünk az igével. Amikor jön a kísértő, mit tett Jézus? Jézus maga, akit szintén egész földi élete alatt tudjuk, hogy kísért a kísértő, ő mit tesz, amikor megkísérti 40 napos böjtje végén? Jézus, akinek hatalma volt a vizet borrá változtatni, aki vakok szemét nyitotta meg, mint áldott orvos, amikor jön a kísértő, tudjátok, hogyan védekezik és támad? Az írásból idéz. Jézus maga is a Bibliát idézi, mikor kísérti a kísértő, a sátán. Kedves testvérek, sokféle kísértés elér bennünket is minden nap. Amikor a kísértés elér azzal, hogy például hazudj, vagy felnagyíts kis dolgokat, és megsértődj rajta, esetleg lekicsinyelj más embereket magad körül, akkor mondhatod, én nem fogok hazudni, és most jön az ige, mert levetkőztem ama régi embert, és felöltöztem már az újat, a Jézust. Ez a Kolossai levélben van megírva ez az ige. És ha idézed a kísértéskor Isten igéjét, az segíteni fog. És tudjátok, ki fog a segítségünkre sietni még ilyenkor? Maga a Szentlélek, akiről azt tudjuk, hogy ő az Isten és Jézus Krisztus lelke. Segíteni fog. Aztán élj az igével úgy is, hogy imádkozod azt az igét, amit Isten egyszer a szívedbe írt. Amit egyszer Isten megígért neked, hozd Isten emlékezetére. Van megtérési igéd? Konfirmáltál? Megáldott Isten a papon keresztül egy igével? Tudod? Volt a csendességedben, volt olyan csendességed, hogy kaptál egy igét, amiről pontosan tudtad, hogy ezt nekem üzeni ma Isten? Hát, ha igen, akkor idézd fel Istennek. Hozd emlékezetbe annak, akitől kaptad. Atyám, te azt mondtad. Édesatyám, te ígérted ezt nekem, személyesen. Hát most könyörülj rajtam és cselekedd ebben az élethelyzetben, mert szükségem van rá. Te mondtad, és én hiszem, hogy te komolyan veszed azt, amit megígértél. Hiszen Isten azt is mondta, Jeremiás 1.12, gondom van rá, hogy az én igémet beteljesítsem. Ha komolyan azt gondolod, hogy az életedben változások történhessenek Isten szerint való módon, akkor ne csak olvasd, hanem kezd el használni az igét. Élj belőle és vele. Másodszor arról, hogy az ige élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Különös hasonlattal él itt a Szentírás önmagáról bizonságot téve. Azt mondja itt az ige, hogy az Isten beszéde olyan, mint a kard. Sőt, úgy mondja, mint a kétélű éles kard. Azt jelenti ez, hogy Isten igéje be tud hatolni az emberi szív legmélyebb dimenzióiba is, és képes arra, hogy vizsgálja azt. Isten igéje nem a lélek felszínét kapargatja, hogy az igazi munkát a lélektanra hagyja, hanem mélyre megy. Arról olvastunk, hogy Isten igéje áthatol az ember bensején. Ez arra való utalás, akkor valami keresztül hatol egy háromdimenziós téren. De milyen céllal teszi ezt Isten igéje bennünk? Kedves testvérek, a mondatban szereplő kard az ítélet végrehajtáshoz, vagy az áldozat bemutatásához használt tör volt. Aminek az volt a lényege, hogy képes volt finoman és pontosan elválasztani egymástól a belsőségeket. Isten igéje tehát éles, precíz, pontos, amelyik megfelelő helyeken tud szétválasztani a megkülönböztetésért. Kedves testvérek, itt arról beszél az ige, így beszél önmagáról, hogy az ige szétválasztó hatalom. Pontosan azzal a céllal munkálkodik bennünk, azért hatol át rajtunk mélyen, hogy a maga szétválasztó munkáját elvégezze bennünk. De mit választ szét, mitől? Két fogalompárt hallottunk. Áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők megoszlásáig. Az első fogalompár az ember szellemi és lelki mi voltára utal, a másik a testire. Elme és lélek, izületek és velők. A Szentírás azt akarja itt elmondani, hogy semmi nincs az emberben, amit Isten igéje el ne érhetne. Se a szellemi, se a lelki, se a testi valójában nincs egyetlen egy területe se az élete az embernek, amibe az ige bene tudna hatolni azért, hogy megvizsgálja és szétválasszon benne dolgokat. Elkülönítsen, megkülönböztessen, mégpedig élesen, mint ahogy a tőr, amivel a pap az áldozati húst megvágta, és a kövérjét leszette róla, és kidobta, a tiszta húst pedig föltette, hogy oltáron égjen Istennek áldozatul. Használta.
Áthatol, behatol mindenhová és dolgozik, hat, mégpedig úgy, hogy szétválaszt dolgokat. Hogyan? Azt mondja, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ha az ige eljuthat a fülemtől a szívemig, akkor azt a nem kellemes, de nagyon fontos munkáját végzi el bennem, hogy megítél. Az ige mélyen átjárja az embert azzal a céllal, hogy megvizsgálja, megmérje, sőt megítélje. Mit? A motivációinkat, így mondja az ige, a szívünk szándékait. Miről van szó? Mindarról, ami a tetteink előtt van. Megítéli a szív szándékát a döntésekre nézve. Azt vizsgálja tehát, hogy mit, miért teszünk. Nem csupán a tettet, hanem ami előtte van, hogy igazán mi az, ami minket motivál egy-egy döntésünkkor és cselekedetünkkor, választásunkkor. Sokan azért nem jönnek templomba, mert megértették, hogy az ige ilyen hatalom, és nem akarnak a mértéke alá állni. Mondanak sok mindent, de az igazi oka ez. Az igében erő van, hat, él, mérehatol, a fülön át, az elmén keresztül, a szívig igyekszik azért, hogy megvizsgáljon, és végül megítélje. Ezt nem akarják elfogadni sokan. Ugyanis Isten igéje, mint a kétélű éles kard, szétválasztja a dolgokat. Ez tőlem van, ez nem tőlem van. Ez tiszta és rendben van az életedben, ez mocsok és szenny. Ki kellene dobni? Ez jó, ez rossz. Ez igaz, ez hamis. És mint a kard, odavág. És nem enged relativizálni, nem enged megmagyarázni, nem enged mellé beszélni. Ó, de sokan nem akarnak az igének ilyen mércéje, mértéke alá állni. Ezért, amikor megértik, hogy erről van szó, inkább nem jönnek többet. De te ne így tegyél. Bízz az igében, állj a mértéke és ítélete alá, mert Istentől van. És ezért javadra van, javadra válik, és javaddá lesz. És harmadszor arról a titokról fogok szólni, hogy Isten igéje a történelem egy pontján testé, emberré lett. Minden, amit Isten megüzent, ahogy olvassuk a Biblia első lapjaitól kezdve, azaz, Ábrahámon, Mózesen, a papságon, a bírákon, a profétákon keresztül, a történelemben új minőséget nyer akkor, amikor ebbe a világba eljön Isten fia, Jézus Krisztus. Ugyanis a szent, mégis szent emberek ezek, ugyanakkor bűnösek, ezért erőtlenek, így hát ezek a szent, mégis bűnös, erőtlen ember közvetítők után eljön Jézus, hogy elhozza a mennyből a földre Isten végső és teljes akaratát és gondolatát az emberről. János apostol az, aki fölfogja, megérti ezt a titkot. Amikor így fogalmaz az első könyvének a bevezetőjében, az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvérek, Jézus Krisztus születéséig az Úristen nagyon sokféle módon és sokak által üzent ebbe a világba. Erről szól az Ószövetség. Sokféle módon szólította az embert, kereste az embert. De végül ez az ige, Isten beszéde, testé, emberré lesz. és az Isten üzenetét elhozza Jézus a mennyből a földre. Hogy mondja ennek a levélnek, amiből az alapigét olvastam, a zsidókhoz írt levélnek az első részének az első verse? Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. Vele üzen Isten. Ő Isten kijelentésének a csúcsa. Jézus az üzenő és maga az üzenet. Jézus Isten végső és tökéletes üzenete és üzenője, hibátlan, szeplőtlen és bűntelen, aki közvetít, aki átadja Isten embermentő, életmentő üzenetét, és a saját életével pecsételi meg azt nagypénteken. A testélet ige Jézus Isten legnagyobb ajándéka, aki értünk adta magát nagypénteken a Golgotán. Ez Isten egyszeri és tökéletes üzenete az embervilágnak. Jézust adta mindenkiért. Érted is. Ez a legnagyobb üzenet, ami megszólal a Bibliából. Hiszed el. De még ennél is nagyobb ajándékot kínál nekünk Isten az ő fiában, mert nem csak értünk adta Jézust, hanem nekünk is. Ezért ígérhette nekünk az Úr Jézus, mielőtt eltávozott a mennybe. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus az örök ige, személyesen, ami mindennapi megajándékozónk akar lenni, aki az igéit, sőt, önmagát akarja nekünk adni. Ezért szólít minket Jézus, ezért keres. Ha ma rezdül a szíved, az ezért van, ő keres téged is. Ahogyan hallottuk az igényben, ezekben a végső időkben, a fiú által szól hozzánk. És én is naponta szólhatok hozzá, mert ez a Jézus vár rám, vár rád minden nap. Ezért keres téged is az ő olvasható igéjében, a Szentírásban, az ő hirdetett igéjében, a prédikációban, és az ő kiábrázolt igéjében, az úrvacsorában. Mert veled és a tiéd szeretne lenni, hogy életed legyen, és bővölködjél. Cselekedje meg velünk a nagy kegyelmi Úristen, hogy mindannyiunk életében mindez valóságá lehessen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük az igét, a te csodálatos munka eszközödet. Milyen törékeny és kiszolgáltatott eszköz a szó, a prédikáció, maga a Szentírás is, mint az Úr Jézus ott a Golgotán, megfeszítése óráiban. Köszönjük, hogy mégis hatalom az ige, mert élő és ható, éppen úgy, mint a feltámadott Krisztus. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, amikor nem vettük komolyan ígéidet, életmentő és életformáló beszédedet, amikor nem álltunk az ige átvizsgáló fényébe és ítélete alá. Köszönjük, hogy te ennek ellenére is küldöd, adod az igét, az életnek és az örök életnek beszédét. Könyörgünk, hogy ezek a mai üzenetek hadd éljenek és munkálkodjanak bennünk tovább. Köszönjük, Úr Jézus, hogy jöttél és szóltál ma is. Légy áldott értem. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 6:30-tól férfi FIFA órát tartunk, szerdán délután 5:00-tól pátszem ifi, este 7:00-tól kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10:00-tól gyülekezeti biblia órát, délután 5:00-tól mindhárom csoportban, óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára egyaránt gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5:00-tól Agnus, este 6:00-tól Juvenis ifi órákat tartunk. Szombaton 10:00-tól konfirmációi óra lesz. Vasárnap 10:00-tól ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem a Beregszász bulcsúi testvérgyülekezetünk és a diakóniai központ számára való adakozás lehetőségét. A jelentős ukrajnai áramkimaradások okán akkumulátoros, inverteres töltőállomás beszerzésére gyűjtünk a kárpátaljai testvéreinknek. Kérem, hogy aki teheti, támogassa ezt a nemes kezdeményezést a gyülekezeti hivatalunkba való befizetéssel vagy átutalással. A gyűjtést jövő hét vasárnap zárjuk le, addig van tehát lehetőségünk még valamilyen formában adakozni. Előre is köszönöm az adakozást. Szintén előzetesen hirdetem, hogy férfi FIFA körünk körünknek csendes délelőttöt szervezünk 2026. március 14-én, szombaton reggel 9:30 kezdettel. Ez egy hitmélyítő, igemagyarázattal egybekötött beszélgetős alkalom lesz, amelyen Takaró Tamás Esperes úr fog szolgálni. A délelőtt témája az úrvacsorát követő liturgiából vett idézet lesz. Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Jelentkezni a fifa.pkr@gmail.com e-mail címre kell. A bővebb hirdetés benne a jelentkezési e-mail címet kitettük a honlapra, és olvasható a gyülekezeti Facebook csoportunkban is. Minden felnőtt, tehát az ifikből már kinőtt felnőtt érdeklődőt szeretettel várunk a csendes délelőttünkre. Egyéb részletekről Takácsné Takaró Monikától és Kovács Dettitől kaphatunk információt. Szintén előzetesen hirdetem, hogy házas párjaink számára is csendes délelőttet fogunk tartani, április 25-én, szombaton délelőtt 9:30-tól a templomban. Dr. Molnár Sándor református lelkipásztor fog előadást tartani közöttünk, előadásának a címe, viseljétek el egymást szeretetben. Jelentkezni a házaspárok.pkr@gmail.com e-mail címen lehet, amelyet egy bővebb hirdetmény keretében megtalálunk, a Facebook csoportunkban és a honlapunkon is. Házaspárjaink mellett szeretettel hívogatjuk az alkalomra a házasság előtt álló fiataljainkat is. A csendes délelőttel kapcsolatos kérdéseinkkel Hoppál Terebesi Rékához vagy Takácsné Takaró Mónikához fordulhatunk. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Krisztán Gyuláné, 92 esztendőt élt testvérünket. Isten adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, hátramaradott testvéreinknek, akiket az Úr Jézus szavaival erősítünk. Ő mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Keressük ki és énekeljük záró énekünket. Ez a 291. számú dicséretünk. Ezt énekeljük végig mind a három versével. 291. számú énekünk első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.